Üdvözlök mindenkit! Ez itt az Evlelkész Podcast, és ez egy különleges adás, mert hogy egy gyülekezetben elhangzott előadásom lesz az eheti adásunk, aminek az apropóját az adja, hogy 2021-től kezdve az Magyarországi Evangélikus Egyházban lehetőség van a gyermekek úrvacsorájára. És ez egy nagyon fontos kérdés, és még sok esetben egy nagyon, tehát nagyon sok nyitott része is van még ennek a dolognak, de mivel törvényileg él ez a dolog, ezért kezdenünk kell vele valamit, és ennek mentén tartottam egy gyülekezeti alkalmat a gyermek úrvacsorának a kérdésköréről, és akkor ez lesz a mai adásunk. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ez egy nem minden területre, meg minden apróságra kiterjedő teológiai előadás, hanem egy olyan nagyon rövid összefoglaló, amely megadhatja a kezdőlöketet ahhoz, hogy a gyermekekkel együtt, vagy hát a gyermekek, a családok ki tudjanak jönni együtt úrvacsorázni. És hát majd még az előadás után majd mondok még egy pár gondolatot, ami talán kimaradt, vagy kicsit félérthető volt, vagy még egy kis megtámogatásra szorul, de így sem a teljesség igényével van ez, hanem hát egyrésztről várjuk még a további útmutatásokat az egyháznak a részéről, várjuk a gyakorlati tapasztalatokat is, és hát, hát én speciál várom a ti kommentjeiteket is, meg véleményeteket ezzel kapcsolatban, akármelyik platformon, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Szóval szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon örülök azoknak, akik itt vannak, hogy egy kicsit beszélgessünk erről a témáról, ami pedig ugye a konfirmáció előtti, avagy zárójelben gyermekúrvacsora. Nagyon izgalmas az, hogy általában gyermekúrvacsoraként szoktunk rá hivatkozni, és mellékesen hozzátesszük, hogy ez konfirmáció előtti, de a hivatalos megnevezés az konfirmáció előtti úrvacsora, hogy ennek is ugye jelentősége van, hogy miért ezt mondják, vagy miért ez a neve, és hát azért vagyunk most itt, hogy egy pár gondolatot elmondok arról, hogy tulajdonképpen mi is az úrvacsora, miért fontos számunkra az úrvacsora, és hogy utána pedig arról egy pár gondolatot, hogy hogy jön ehhez az egészhez az úrvacsora, és tulajdonképpen mi lesz ennek a gyakorlati megvalósulása, vagy hogyan lesz, már amit tudunk belőle, mert azért azt is hozzá kell tenni itt az elején, már mondom, hogy azért ez nem kiforrott, hogy itt ez hogyan és mint lesz egészen pontosan. Tehát egy picit a bevezetés mögött kullog egy kicsit a gyakorlati megvalósulásnak a kidolgozása. Tehát ez egy picit, ugye az angol azt mondja, hogy learning by doing, tehát a cselekedetek által tanulni, tehát hogy ezt majd útközben fog kiderülni sok dolog, amire még esetleg nem is gondoltunk, vagy nem is gondoltak az ezt megfogalmazók, hogy az esetleg helyzet vagy probléma lehet. Tehát akkor, amiről szó lesz ma, az három dolog, először az úrvacsoráról beszélünk, mint ami az evangélikus identitásnak a része, az úrvacsora. Utána a gyermek úrvacsorának a bibliai és teológiai alapjairól lesz szó, tehát hogy ez miért lehet elvi szinten, teológiai és biblikus szinten ezt megtenni. És utána pedig beszélünk ennek a gyakorlati részéről, hogy ez hogyan fog a gyakorlatban megvalósulni az egyházunkban. Tehát akkor az első az úrvacsora, mint az evangélikus identitás része. Egy kérdéssel kezdeném, mégpedig azzal, hogy hogyan határoznánk meg mi azt, hogy mit jelent evangélikusnak lenni. Tehát egy keresztény ember mitől evangélikus? Tehát mi az az íz, vagy az a szín, amitől egy hívő ember azt mondja, hogy én evangélikus vagyok. És hogy ebben a dologban, vagy tettben, vagy jellemzőben ez látszik. Például a liturgiánk, ez is nagyon jó, így van. Amiben az úrvacsora is lesz majd, igen, az úrvacsora is lesz majd, csak az a kérdés, ugye, hogyan, igen.
Hát meg az örökség.
Az is lehet, így van, meg a luteri örökség, ez is lehet, amiket én kiemeltem, az amely, de nagyon jó, mindegyik nagyon jó volt, amiket én kiemeltem, jó, ugye ez azért fontos többek között, mert általában azt szoktuk mondani, hogy mi nem vagyunk. Tehát, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint a rómaiak, vagy nem vagyunk olyanok, mint a reformátusok, bár az utóbbit kevesebbszer mondjuk. Tehát nem vagyunk olyanok, mint azok, tehát hogy mi nem vagyunk, és nagyon kevésszer beszélünk arról, hogy valójában mi vagyunk, tehát mi az a pozitív identitás, ami nekünk van. Az egyik például a Krisztus központúság. Tehát az, hogy az evangélikus egyházban minden Krisztusról szól. És ez a Biblia értelmezésünkben is van, benne van. Tehát mi, amikor a Bibliát kinyitjuk, akkor számunkra, evangélikusok számára a Biblia különböző szövegei között, részei között különbség van súlyban. Az, hogy melyik mennyire fontos. És minden, ami Krisztusról szól, az elsőbséget élvez. Ez az evangélikus felfogás, az ilyen Krisztus központú Biblia felfogás. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy a Bibliának minden egyes szava ugyanolyan értékű, hanem azt mondjuk, hogy mindegyik értékes, de ami ezek között a legértékesebb, az, ami Krisztusról szól. Mert ő rá nézve és ő rá tekintve tudjuk nézni az összes többit. Illetve még ki csúnya latin szóval, vagy hát ilyen fél latin, fél magyar szóval írtam ki az ubiquitás tanítását, ami egy specifikusan evangélikus tanítás, szintén Krisztushoz kapcsolódik. Ez pedig Krisztus mindenütt jelen valóságának a tanítása. Tehát mi azt mondjuk, hogy az apostoli hitvallásban mondjuk, hogy ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, de ez őt nem akadályozza meg abban, hogy itt is itt legyen közöttünk. És ő mindenütt ott legyen, mert ugye azt ígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. De ott is fönt van az Atya jobbján is, és közöttünk is itt van. Ezt például csak az evangélikus egyházban tanítják. Ez például, tehát ez egy kifejezetten evangélikus tanítás. És amit én úgy szoktam nevezni, és ami most itt a mai esténk szempontjából a lényeg, az pedig, amit én szoktam úgy nevezni, tehát nem ez a hivatalos neve, ez a teológia minimum. Tehát az, hogy evangélikusnak lenni, az nem azt jelenti, hogy mi mindenben mindig egyetértünk. Tehát ugye a római egyházban van egy tanító hivatal, akik azt mondják, hogy ez van. És aki ide akar tartozni, annak ezt kell hinni ettől és eddig. Nem többet, nem kevesebbet, pont ezt. Addig nálunk van egy, amit én úgy nevezek, egy teológia minimum. Tehát vannak azok a közös pontok, amikben mindannyiunknak meg kell egyezni, mert ettől vagyunk mi evangélikusok, erről fogunk mindjárt beszélni, hogy ez micsoda. De az összes többiben, a szokásokban, a üdvösség kérdés nem érintő teológiai kérdésekben, vagy a gyakorlatban, a hétköznapokban, ez sokszínű lehet. Mert az Isten valakinek így adja, valakinek meg úgy adja. És ez nem probléma. De van egy mag, ami viszont összeköt bennünket, ami nem más, mint Krisztus, aki összeköt bennünket. És ugye itt két dolog van, ami fontos. Az egyik, az evangélium tanítás, ezt ugye az ágostai hitvallás írja, ágostai hitvallás 7. cikke írja ezt, hogy az ágostai hitvallás egyházunknak a hitvallása, régen úgy is nevezték ugye az egyházunkat, hogy ágostai hitvallású evangélikus egyház. Tehát, hogy az ágostai hitvallás 7. cikke írja azt, hogy amiben viszont meg kell egyeznünk, az az evangélium tanítása, tehát az örömhír az, hogy Jézus Krisztusban van üdvösségünk hitáltal. És a másik, amit ki is szedtem itt a vetítésbe vastaggal, a szentségek kiszolgáltatása, vagy a szentségekkel való szolgálat. Tehát tulajdonképpen, hogyha visszatérek az eredeti kérdésre, hogy mi az, ami az evangélikus identitásunkat adja, az két egypólus tulajdonképpen, a Krisztus központúság, és a Krisztusnak a megjelenése az evangélium, tehát az üdvösség kérdés, és a szentségek, amely szintén a Krisztusról szól. Hát nem másról, mint a Krisztusról szól. Éppen ezért ebben a kettőben, tehát az evangéliumban és a szentségek kiszolgáltatásában, vagy a szentségekkel való élésben, ebben kell megegyeznünk. Ezért az evangélikus identitásnak a része nagyon szervesen az úrvacsora. Tehát, hogyha megkérdezik tőlünk azt például, hogy kik az evangélikusok, akkor két dolgot tudjunk elmondani, hogy Krisztus van a középpontban minden esetben, és mi vagyunk az a protestáns egyház, akik komolyan vesszük a szentségeket. Nagyon-nagyon komolyan vesszük a szentségeket. Ugye mi az a szentség? Akkor most már csak ez a kérdés, hogy mi az a szentség. Ugye a szentségek az Isten kegyelmének különös közvetítő eszközei. Tehát olyan dolgok, amelyeken keresztül az Istennek a kegyelme érkezik meg hozzánk. Tehát nem olyan, ami tőlünk megy az Isten felé, hanem az Istentől jön felénk. Ez nagyon fontos. Ugye három feltétele van, ami felfogásunk szerint annak, hogy valami szentség legyen. Jézus Krisztus rendelte, hogy ezt csináljuk. Látható jele van, tehát fizikai látható jele van, és örök élet ígérete fűződik hozzá, azaz bűnbocsánatot közvetít a számunkra. Ez a három, ez a luteri definíció a szentségekre. Ennek kettő felel meg, az pedig a keresztség és az úrvacsora. Ezért nem hét, mint a római egyházban, hanem csak kettő, mert ennek a definíciónak, amit a reformáció fölfedezett, hogy ez a közös pontok, hogy Jézus Krisztus rendelte, bűnbocsánatot ad, és látható fizikai jele van, ennek kettő felel meg, ez pedig a keresztség és az úrvacsora. És ugye hogyan szentség az úrvacsora? Ugye itt láthatjuk a Máté evangéliumából az utolsó vacsorának a szövegét, amelyben Jézus az evangéliumokban ott van, kivéve János evangéliumában, meg 1 Korintus 11-ben is ott van, az, hogy Jézus ugye vette a kenyeret, hálát adott, megtörte a tanítványoknak, és ezt mondta, ez az én testem, poharat adta, ez az én vérem, amely ti értetek, ontatik a bűnök bocsánatára, vagy adatik a bűnök bocsánatára. Tehát ebből ez az úgynevezett szerzési ige, azaz, amikor Jézus szerezte a számunkra az úrvacsorát, ebben benne van az, hogy ugye ő szerezte, tehát Jézus Krisztus rendelte, látható jele van, mi a látható jele ugye az úrvacsorának, az ostya és a bor, így van, és örök élet ígérete fűződik hozzá, tehát bűnbocsánatot ad. Igen, mert azt mondta Jézus, hogy ez ti értetek adatik a bűnök bocsánatára. Tehát definíció szerint itt van benne, akkor a keresztségbe is ugyanígy le lehetne vezetni, de ez most ugye nem témánk. Viszont a többibe ezt nem tudjuk megtenni. Tehát akkor végül az, hogy milyen az evangélikus úrvacsora itt az első csoportnak a végén, mit állítunk az úrvacsoráról, tehát mik azok, amik fontosak a mai esténk szempontjából az úrvacsora tekintetében, az, hogy Jézus Krisztus adja ezt nekünk, tehát nem a mi tettünk az, amit lényeges, hanem az, hogy ezt ő adja nekünk ajándékba, mindezt az egyházban adja. Ugyanúgy az utolsó vacsora is tanítványi körben történt meg, és nem mondjuk, mint az 5000 ember megvendégelése, vagy bármely más történet, ami egy szélesebb plénum tömegbe, hanem ez az egyházban van. Tehát ez az egyház, és most itt egyház alatt a nagybetűs egyházat értjük, tehát a Krisztusban hívő közösségét. Nagyon fontos az, hogy ezzel közösséget ad nekünk Jézus, egyrészt közösséget saját magával, Krisztussal, hiszen ez az ő teste és az ő vére, ugye? Ez nagyon fontos, hogy mi hisszük azt, hogy Jézus Krisztus valóságosan benne van az úrvacsorában. Tehát ez nem egy szimbólum, nem egy jel csupán, hanem ő valóságosan benne van, mert azt mondta, hogy ez az én testem, nem azt mondta, hogy olyan, mint, vagy ez olyasmi, vagy azt szimbolizálja, hanem azt mondja, hogy ez az én testem és az én vérem. Tehát ott Krisztussal fizikailag közösségben vagyunk, a szent jegyek, azaz az ostya és a bor által. Tehát Krisztussal közösségben vagyunk. Közösségben vagyunk egymással, mert a Krisztus a tanítványainak teríti meg az asztalt. Ugye ez egy asztalközösség, az oltár körül tulajdonképpen. És ami még fantasztikus, és a bibliai tanúságtételből világos, az, hogy közösségben vagyunk a mennyel is, a mennyei seregekkel. Hiszen az úrvacsorai liturgiánkban például a Sanctus rész, ugye a szent mennyekben az Isten, ugye szoktuk énekelni, vagy szent a seregek ura, dicsősége betölti a mennyet és a földet, vagy például íme az Isten báránya, Krisztus ártatlan bárány, kimértünk meg holta, ugye ezt szintén énekelni szoktuk, legalábbis mi. Ezek a liturgiai részek, ezek mind a Jelenések könyvéből származnak, ahol pedig is a mennyei Isten tiszteletet írja le János apostol, és azt láthatjuk, hogy ott a mennyei Isten tiszteleten ott vannak mindazok, akik már előttünk elmentek, és már ott vannak a mennyben, ott vannak az angyalok, ott van a mindenható Isten a mennyei seregekkel, és mi az úrvacsorai liturgiában és az úrvacsora által bekapcsolódunk ebbe a körbe. Ezért gyönyörű az, hogy az evangélikus liturgiában ugye legtöbbször, már amikor ezt a járvány meg minden engedi, akkor térdelve vesszük félkörben az úrvacsorát az oltár körül, mert ennek a gyönyörű képe az, hogy ez a félkör ez folytatódik az oltár mögött a mennyei seregekkel, és így ad ki egy egész kört, és így vagyunk mi közösségben egymással. Tehát az úrvacsorával bekapcsolódunk a folyamatosan zajló mennyei Isten tiszteletbe is, a szentséggel, hiszen Krisztus jön el hozzánk. És éppen ezért van bűnbocsánat, éppen ezért ad bűnbocsánatot, és ezáltal munkálja az üdvösségünket, tehát az úrvacsora az üdvösségünket munkálja. Akkor áttevezünk a második blokkra, amiben pedig ezt, amiről eddig beszéltünk, ezt megpróbáljuk a gyermekek közelébe vinni. Hogy akkor ez hogy? Hogy kooperál, vagy hogy kapcsolódik a gyerekekhez? Mi szokott lenni a gond? Tehát amikor azt mondjuk, hogy gyermek úrvacsora, és azt szeretnénk, vagy az már megtörténik, tehát ez már hivatalos az egyházunkban, hogy lehet, sőt adott esetben kell adni gyermekeknek úrvacsorát, majd erről fogunk a harmadik részben beszélni a gyakorlati megvalósulásnál, hogy mi az, ami kifogás szokott lenni ezzel kapcsolatban? Milyen kifogásaink vannak, hogy miért ne? Nem érti, hogy miről van szó, például.
Tehát előkészítő időszak a konfirmációra.
Tehát nagyon jó, a konfirmációval való kapcsolódása, így van, ez is egy komoly érv, hogy akkor mi van a konfirmációval, akkor minek van, mert ugye legalábbis itt Magyarországon teszem hozzá, a konfirmáció szorosan kapcsolódik az első úrvacsora vételhez. Így van. Tudunk még mondani esetleg valamit? Kezdjük azzal, ami nem gond. Tehát, ami nem gond, az ugye az, hogy amiről eddig beszéltünk, tehát a Krisztussal való közösség, hogy mit jelent az úrvacsora, hogy bűnbocsánat, hogy a egymással való közösség, a mennyei seregekkel való közösség, az, hogy mindez, ami jön az úrvacsorával, hát ez tök jó lenne, a gyerekeké is lenne, nem? Tehát itt nincs gond. Tehát ezzel, amiről eddig beszéltünk, ezt szeretnénk, ha ez a gyerekeké is lenne. Ez eddig teljesen stimmel. Ami a gond az szokott lenni, és örülök a közbeszólásoknak, mert én is ezeket hoztam példának, hogy lehet elvi kifogás, hogy még kicsi és nem érti. Ez ugye egy komoly elvi kérdés, hogy nem fogják fel, hogy mi. Másik az, hogy eddig nem így volt, és mi lesz például a konfirmációval. Szintén hoztam én is példának, nyilván ezek szoktak lenni a kifogás. Illetve van gyakorlat is például erre a végén, hogy például ilyen is lehet gyakorlati kifogásban, hogy bort adunk a gyereknek. Tehát, hogy ez is lehet esetleg még, majd erről is fogunk beszélni. Tehát van egy elvi kérdés, hogy nem érti, hogy miért kapja, ha nem érti. Van egy szokásbeni kérdés, hogy eddig ugye a konfirmációhoz kapcsolódott az első úrvacsora vétel, miért nincs ez ezután is így. És ugye lehetnek gyakorlati kifogások, miszerint, meg majd még ezen kívül is lehetnek gyakorlati kifogások, hogy hogy adhatunk mondjuk alkoholt a gyereknek. Ez is lehet, hát ez teljesen releváns kifogás lehet. Ez is, abszolút módon. Ezeket néznénk meg, hogy ez hogyan kapcsolódik ez mondjuk a Szentíráshoz, és hogy milyen válaszokat tudunk erre adni. Ugye kicsik még, és nem fogják fel, ugye ez egy ilyen elvi kifogás, ugye Jézus azt mondja, ismerjük, a keresztségnél szokott elhangozni a gyermekek evangéliuma, amikor is Krisztus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Na most akkor, hogyha ebbe belegondolunk, bocsánat, igen, tehát hogyha ebbe belegondolunk ebbe az igébe, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa. Ha azt mondjuk, hogy az úrvacsora, ott valóban találkozunk a Krisztussal, mert ő benne van az úrvacsorában, és ő valóságosan ott van, már pedig az evangélikus egyház tanítása szerint valóságosan ott van, akkor mi tulajdonképpen azáltal, hogy mi azt mondjuk, hogy a gyermek, és most itt a gyerekekről van szó, nem a nem konfirmált felnőttekről, mert az egy teljesen más tészta, meg más kérdés, de hogy a gyerekek, akik ott Jézus körül is ott voltak, ezek a gyerekek nem úgy voltak ott Jézus körül, hogy csak úgy ott voltak, hanem nyilvánvalóan ott valamiféle rokonok, barátok, szülők, stb. Ott voltak Jézus körül, akik hallgatták Jézust, aztán el akarták zavarni a gyerekeket, hogy húzzatok innen, mert ez felnőtteknek való dolog. De ha mi azt mondjuk, hogy Krisztus ott van az úrvacsorában, és a vele való találkozásnak az egyik legintimebb és legfontosabb pillanata az, hogy úrvacsorázunk, akkor oda kell engednünk a gyerekeket, hiszen Jézus azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. És azt tanítjuk, hogy Jézussal való találkozás, az az úrvacsora egyik legfontosabb momentuma, akkor mi tulajdonképpen, hogyha nem engedjük oda a gyerekeket, akkor belesetünk egy ilyen problémába, mint amiben a tanítványok is, akik el akarták küldeni a gyerekeket, hogy te ne legyél Jézusnak a közelében. Lehet azt mondani, hogy maga a párhuzam az sántít. Lehet mondani, hogy másképp is lehet Jézussal találkozni. Lehet mondani, de az én értelmezésem szerint, és nyilvánvalóan ez a, a, az egyházi vezetésnek is a véleménye volt, amikor ezt a példát is hozta többek között, hogy ne tiltsuk el a gyerekeket a Jézussal való egyik legszorosabb találkozástól. De ezt még nem adtunk választ arra, hogy nem érti, hogy mi a kérdés, vagy hát ez a kérdés, hogy vajon, hogy nem érti. Ugye, akik mi itt konfirmáltunk, találkoztunk Luther Mártonnak a kis KT-jával, itt valószínűleg az idősebbeknek ezt kívülről is meg kellett tanulni, fiatalabbaknak már kevésbé, de hogy azért valamennyire találkoztunk ezzel a kis KT-val, és ugye Luther ott magyarázza az úrvacsorát a kis KT-ban. És a kis KT-ban úgy magyarázza Luther az úrvacsorát, idézem, de az igazán méltó és jó készült csak, aki hisz ebben az igében, amit ugye Jézus mondott, hogy érettetek adatot, ugye mondta Jézus, és kiontatok bűnök bocsánatára. Mert ez az ige, hogy érettetek, nem követel mást, csak hívő szívet. Tehát azt mondja Luther, hogy az úrvacsorához való bocsátásnak az elsődleges feltétele az az, hogy az ember higgyen. Ezáltal nem akarom én a kognitív, vagy az elmebeli, vagy az értelmi részét kihúzni ennek a kérdésnek, de az elsődleges feltétel az a hit. Márpedig tudjuk jól, és ezt nem csak így légből kapva, hanem a modern orvostudomány, vagy a modern lélektan is megmondja, hogy a gyermekek is hisznek. Nem úgy, mint a felnőttek, de a gyermekek is hisznek. És ugye az nagyon fontos, hogy a gyermek tudja hinni azt, hogy ott van Krisztus. És ő lehet, hogy jobban tudja hinni, mint mi, hogy ott van Krisztus az úrvacsorában. Nem mellesleg teszem hozzá, és ez csak egy zárójeles megjegyzés, ugye amíg mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt a konfirmáció kora, tehát ez a 12-14 év, az nem egyenlő a mai 12-14 évvel. Tehát fejlődési lélektani szempontból most a konfirmációnak az időszak az egyik legrosszabb. Mert hogy pont ez az időszak, a kamaszkornak az az időszak, amikor semmit, tisztelt a kivételnek, semmit nem vesz komolyan a fiatal. És pont ez az időszak az, amikor mondjuk elröhögi az első úrvacsora vételt, mert milyen vicces, hogy bort iszom, meg hogy itt vagyok kint, meg próbálom a zavaromat leplezni, meg ilyesmi. Tehát, hogy van egy pozitív fejlődési lélektani részenek a dolognak, hogy mondjuk egy 5-6 éves gyerek sokkal mélyebben át tudja élni adott esetben azt, hogy ott van Krisztus. Ő meg se kérdőjelezi azt, hogy de akkor ez most hogy van benne, mikor ez liszt, meg víz, meg szőlő. Tehát számára ezek a... még nem létezik. Ott van, ott lehet találkozni Krisztussal. Még egy kamasz számára meg lehet, hogy ez egy elfogadhatatlan dolog, vagy elhihetetlen dolog abban, akkor és ott. Visszagondoltunk esetleg a saját konfirmációnkra, mondjuk én 18 évesen konfirmáltam, tehát nálam ez nem jön be, de hogy az itt lévők visszagondolhatnak, hogyha esetleg emlékeznek rá, hogy mennyire vették ezt így komolyan, vagy mennyire nem. Hát ezt nyilván mindenki maga tudja. Tehát vannak ilyen fejlődési lélektani szempontok is, amelyek megváltoztathatják. És hát, hogyha azt mondjuk, hogy az úrvacsora az egy titok, hiszen Krisztus ott van benne az ostyában és a borban, és fogalmunk sincs, hogy, akkor ki az a felnőtt, aki ezt meg tudja magyarázni? Senki. Mert hogy van egy bizonyos szint, ami után már ugye mire van szükség, ugye Luther is mondja, hívő szívre. Nem arra, hogy kitaláljam, hogy ott mi történik. És éppen ebben különbözünk például a római egyháztól, vagy a református egyháztól, mert ők magyarázzák. Fogalmazok úgy, próbálják magyarázni azt, hogy mi történik. Ugye a római egyházban az úgynevezett átlényegülés tanítása, tehát hogy a pap ott átváltoztatja az ostját és a bort, és az formáját, külsőségét tekintve ostja és bor marad, viszont szubstanciáját, ez egy filozófiai fogalom, tehát lényegét, szubstanciáját tekintve viszont Krisztus testévé és vérévé változik. Ugye a református egyházban pedig azt mondják, hogy ez egy szimbólum, tehát Jézus azt mondta, hogy hát ez azt jelképezi, hogy. Mi meg azt mondjuk, hogy hát a Bibliában Jézus azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem, tehát ez az, nem olyan, mint hanem az, de az, hogy ez hogyan történik, meg azt ő nem mondta, így ezt nekünk sem kell tudni. És kitalálni sem tudjuk, hanem ez egyszerűen történik velünk. mert nem mi csináljuk, főleg nem én, mint lelkész csinálok ott valamit. Ugye, zárójelben hagyd tegyem hozzá, hogy tudjuk-e, hogy honnan jön a hókusz-pókusz, a varázslás kifejezése. Onnan jön a hókusz-pókusz, hogy amikor a papa latin misében, a római pap fölemeli az ostját, akkor azt mondja, hogy hoc est corpus Christi, ez Krisztus teste. És az emberek, akik ott ültek, akik nem tudtak ugye latinul, a parasztember a templomba ott ült, és mondta ezt, hogy hát ott a hókusz-pókusz, és akkor minden varázslás onnantól kezdve ezt a kifejezést használta. Tehát, hogy nem értjük, nem is kell, hogy érteni. Persze van egy szint, de az a szint viszont mindig különbözik. 5 évesnél is más a szint, amit meg tud érteni, de meg tudja érteni. 6 éves, tehát nem tudunk húzni egy ilyen vonalat, amire azt mondjuk, hogy ezt észben meg kell ugranunk ahhoz, hogy alkalmasak legyünk úrvacsorázni. Ilyen vonalat nem tudunk húzni. Mert akkor mi van azokkal, akik mondjuk felnőttként már visszajönnek és már elfelejtették, hogy mit tanultak? Vagy mi van azokkal, akik mondjuk értelmi fogyatékkal küzdenek, de felnőttek? Akkor nekik hogy adunk úrvacsorát, ha azt mondjuk, hogy kell egy bizonyos kognitív képesség? Vagy akkor, tehát értjük, tehát hogy nagyon, nagyon csúszós a terület, és ezért végső határként, vagy végső feltételként nem tudunk meghúzni értelembeli vonalakat. Ugye a másik kifogás az az, hogy és aztán majd lehet kérdezni, meg hozzászólni, meg tiltakozni, meg mindent lehet utána majd. Csak először szeretném ezt a kis felvezetést elmondani. Hú, de szalad az időnk. Ugye eddig még nem így volt, ugye a konfirmációval való kapcsolata nagyon kérdés. Ugye tegyük hozzá, hogy hol nem volt eddig így, mert hogyha más evangélikus egyházakba elmegyünk, ott nem kapcsolódik a konfirmáció az első úrvacsora vételhez, például Finnországban, például Németország bizonyos részein, például az USA-ban, vagy például még sok más helyen, és például a testvéregyházak közül a római egyházban sem, hiszen ott külön intézmény az első áldozás, és külön van a bérmálkozás, tehát ott is külön választódik ez. Másrészt az nem indok, hogy eddig, nem így, hogy eddig így volt, tehát az önmagában nem indok, ugye a reformációnak is pont az a lényege, hogy semper reformanda, mondjuk latinul, örök reformáció, tehát mindig meg kell újulni, mert különben azt vesztjük el, ami a reformációnak a lényege, a megújulás, a folyamatos megújulás. Nem az önkényes megújulásról beszélek itt, hanem arról, hogy mindig visszatérni az igéhez, a bibliai alapokhoz. Mert ugye mindig rakódik az évszázadok alatt, és akkor újra és újra föl kell fedeznünk saját magunkat, hogy mi az a mag, ami belül van. És ugye nagy lehetőség számunkra ebben a tekintetben az is, hogy felfedezzük most a konfirmációt. Hogy akkor mi a konfirmáció, ha önmagában nézzük? Mert eddig a konfirmáció és az úrvacsora összekapcsolása miatt a konfirmációnak az elsődleges kifutása az volt, hogy milyen szépek a fiatalok az első konfirmációs úrvacsora vételen. De hogy tulajdonképpen mi a konfirmáció? Szintén zárójeles megjegyzés, el is indult erről egy nagy gondolkodás, hogy akkor most mi legyen a konfirmációval. Mert ugye a gyakorlat azt mutatja, hogy nem annyira jól működik, mint amennyire kellene működnie konfirmációnak. És most itt egy jó alkalom ez, hogy átgondoljuk, hogy mit akarunk mi a konfirmációtól. És nagyon fontos azt kimondani, hogy ettől a mi konfirmációnk, akik mi úgy konfirmáltunk, hogy az első úrvacsora vételünk a konfirmáció alkalmat, ettől a mi konfirmációnk nem lesz kevesebb. És a mi első úrvacsora vételünk nem lesz kevesebb attól, hogy most már konfirmáció előtt is lehet úrvacsorázni. Tehát ez nagyon fontos kijelentés. És végül, de nem utolsó sorban, ugye a gyakorlati része a dolognak, ugye az egyház, itt a vetítésbe kitettem az egyházi törvényt, de ez tulajdonképpen csak arról szól, hogy ez van, tehát ez be lett vezetve, ennek a mikéntjéről lehet vitatkozni, mert azért mondjuk úgy, hogy tudunk kifogásokat emelni ennek a bevezetésnek a tempójáról, meg a mikéntjéről is, meg arról, hogy ez ilyen derültékből villámcsapásként hatott az egyházban nagyon sok helyen. Tehát ezt azért lehetett volna ügyesebben is csinálni. Nyilván egy nagy része a Covid miatt is volt, hogy ez nem volt elég jól előkészítve. De mindegy, tehát hogy ez most már él, tehát ez realitás az egyházunkban, tehát ezzel kezdeni kell valamit most már, mert ez már törvénybe van foglalva. És ugye a püspök itt, az egyházunknak a zsinata, a legfőbb törvényhozó szerve, a püspöki tanácsot kérte fel, hogy egy útmutatót dolgozzon ki annak tekintetében, hogy ez hogyan fog a gyakorlatban megtörténni. Na most ez az útmutató, ez elég rövid még most én, és a püspöki tanács azt is írta hozzá, hogy hát ezt gyakorlat közben fogjuk alakítani. Tehát, hogy minden bizonnyal lesznek benne baklövések, jó szándékú eretnekségek is minden bizonnyal lesznek benne a gyerek úrvacsorába, és ennek a módjába, meg az erről való gondolkodásba, és nagyon reméljük azt, hogy Krisztus ezt nem fogja a rovásunkra írni majd az utolsó napon, de hogy ez most már így van, szóval ezzel kezdenünk kell valamit a gyakorlatban. Viszont amit írtak, és amit én még ehhez egy picit hozzátettem, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani. Például ott, amit írtak, 5 éves kortól lehetséges az úrvacsora, 5 éves kortól, és nem kötelező, tehát nem kell, hogy a gyerek ebben részt vegyen, de minden családnak adni kell, aki kéri. És én kihúztam vastagon ezt, hogy családnak. Miért? Ugyanis az 5 éves, 5-től ugye a konfirmációig terjedő időszakban a gyermek nem jöhet ki egyedül úrvacsorázni. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy bárki, aki beesik a templomba, akkor boldog-boldogtalannak, akkor itt most mi úrvacsorát fogunk adni, hanem ez úgy néz ki, hogy hitüket gyakorló szülőkkel és családdal közösen tud kijönni a gyermek. Közösen tud kijönni a gyermek, vagy családdal, vagy keresztszülővel például, nagymamával, nagypapával, vagy felelős gyülekezeti taggal, hiszen vannak olyanok például nálunk is a gyülekezetben, hogy mondjuk a szülők nem tudják azt megoldani, hogy itt legyenek vasárnap mindig, de azt szeretnék, hogyha a gyermekük eljönne, és akkor van olyan, hogy baráti családok összebeszélnek, hogy akkor most mi visszük el a ti gyerekeiteket is jövő héten, meg ti hozzátok el. Ez ilyen gyakorlat a templomunkban is van, ilyen is van. Szokott ez így történni, tehát így ebben az esetben. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyerek mellett mindig kell lenni egy felelős felnőttnek, aki kíséri ebben. És ugye két szín alatt történik az úrvacsora, tehát az ostját és a bort is kapja a gyermek. Az, hogy bort, az kérdőjel. Tehát a püspöki útmutatás úgy mondja nekünk, hogy vagy borral, vagy tiszta szőlőlével lehet úrvacsorázni. Ugye mondtam, hogy gyakorlati kifogás lehet az, hogy alkoholt adjuk a gyereknek. Elképzelhető, hogy ez problémát jelent. Ezért valószínűleg nálunk is ez úgy fog bevezetésre kerülni, hogy a gyermekek számára egy külön bemártásos kehelyben szőlőlét fogunk tenni, illetve adott esetben azok számára is lehetséges, és ez például, bár a borral sincsen semmi probléma, mondjuk esetleg, aki nagyon fél, hogy vezetés közben most őt lefülelik, de hát ez bemártás úrvacsoránál nem. Vagy például szőlővel szoktak olyan gyülekezetekben is úrvacsorázni, ahol például mondjuk olyan missziót végeznek, hogy mondjuk iszákos mentő missziót, és ott sok a gyógyult alkoholista, akik számára ez problémát jelentene, például ott is szoktak szőlővel, tehát ez sem gyakorlat nélküli dolog. Úgyhogy valószínűleg szőlőlével, de két bemártással, mindenképpen bemártással, és két szín alatt, tehát mind a szent jegyeket, mert ugye a bornál sem, tehát amikor Jézus az utolsó vacsorát rendelt, akkor a borban nem az alkohol volt a lényeg. Tehát nem az volt a cél, hogy mondjuk spiccesek legyenek a tanítványok, hanem a szőlő, mint szimbólum, és ugye kötve természetesen ószövetségi képekhez, most ebben nem megyünk bele, De hogy a szőlő termése, mint szimbólum volt a lényeg, tehát a tiszta szőlőlé pontosan ugyanolyan jó, mint az alkoholtartalmú bor. Hogy hogyan tanítsuk a gyerekeket? Mert ugye ez egy nagy kérdés, hogy mit mondjunk egy 5 éves, 6 éves, 7 éves, 8 éves, 9 éves, 10 éves, 11, 12, mondjuk 13-ban már konfirmál, de mondjuk főleg az iskola előtti korosztályra gondoltam itt, hogy ezt itt kiélezzük, mert ugye elsős korában már kezdi a hittan tanulást, reménység szerint, és akkor már ott kérdezhet és válaszokat kaphat. És ugye sok gyerek akkor kezd el járni templomba, amikor ugye az iskolai hittanra bekerül, és mondjuk az iskolai hittan kapcsán megszólítódik, és akkor jönnek el. Tehát ugye ez legtöbbször így szokott megtörténni. Tehát akkor már ugye a hittanórán lelkészek, hitoktatók, mi tudunk erről beszélgetni vele, de mondjuk egy olyan esetben, ahol mondjuk a családba mondanánk azt, hogy akkor ott mi történik, akkor hogyan tanítsuk a gyermekeket. Nagyon fontos az, hogy a gyerekeknek azt elmondjuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amit csinálunk. Tehát, hogy ez önmagában ez egy nagyon fontos dolog, és egy nagyon örömteli esemény. Tehát, hogy ez egy pozitív és fontos dolog. Tehát ne az legyen, hogy nem tudom én, pisszegjük a... komolynak kell lenni, meg nem tudom én, nem illik mosolyogni, meg nem tudom. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos, de nagyon örömteli dolog az, hogy mi oda kijövünk. És mondjuk egy család esetében, akiknél az az áldás van, hogy együtt tudnak kijönni a templomba, hogy szülők, gyerekek együtt tudnak kijönni az oltárhoz, és itt mi most közösen vagyunk, és ez a másik dolog, amit lehet mondani, és ezért is nagyon fontos, és így módon a gyerekurvacsorának van egy családépítő szerepe is, egy visszaható családépítő szerepe is, hogy akkor mi most együtt jövünk ki, és együtt vagyunk. Családdal, azt meg tudjuk tenni természetesen, és gyülekezetben, a gyülekezet közösségében. Tehát közösségben vagyunk mi együtt, tehát ez egy nagyon fontos és örömteli dolog. Együtt vagyunk a családdal, együtt vagyunk a gyülekezet közösségében, és ami a legfontosabb egy pici gyereknél, hogy itt mi Jézussal találkozunk. Tehát nincs értelme egy 5 éves gyereknek elmagyarázni, hogy akkor most ez Jézus teste, és Jézus vére, és hogy ez hogy teste, hogy vére. Mondhatjuk, hogy ez Jézus, sőt, hallja is, és lehet, hogy kérdést is tesz fel erről, de amit nekünk mondani kell, az, hogy ez azt jelenti, hogy mi itt találkozunk Jézussal. Ez nagyon fontos, tehát a Jézussal való találkozás, mert ő hív minket, ugye ő adja nekünk ezt a szentséget, és ő teríti meg az asztalt vagy oltárt, ő teríti meg a számunkra. Tehát mi oda ki, előre, az oltárhoz, mi Krisztussal találkozni megyünk. Szerintem, hogyha ezt a hármat komolyan veszük, hogy fontos és örömteli dolog, hogy együtt megyünk közösségben, és hogy mi Krisztussal találkozni megyünk, akkor ez egy kisgyermek számára, ez bőségesen elegendő ahhoz, hogy az a hívő szív, ami ő benne is ott van, az meg tudjon dobbanni. És azt mondja, hogy én itt most jövök, és Krisztussal találkozom. Mert tulajdonképpen ez az úrvacsorának a lényege.
Na hát akkor még egy pár gondolat így az előadás után, vagy ezután a kis összefoglaló után. Az egyik legfontosabb az, amit már az elején is elmondtam, hogy ez a teljesség igénye nélkül volt, tehát nem tértem ki minden teológiai kérdésre, vagy akár gyakorlati kérdésre, hiszen adott esetben még a kérdése fogalmazódott meg bennünk, tekintve, hogy ennek még nincsen gyakorlata, tehát majd ez útközben majd ki fog derülni, hogy mi és hogyan lesz. Tehát elképzelhető, hogy vannak olyan aspektusok, vagy olyan gondolatok, vagy olyan biblikus, vagy teológiai érvek, amelyek itt nem kerültek elő, ez egészen biztos, ezt is várom ott lent, hogyha gondoljátok, akkor kommentben mindenképpen írjátok meg, vagy bármilyen más formában nekem. Akkor a második dolog, amit még itt szeretnék aláhúzni, az itt a vége felé van, hogy hogyan tanítsuk a gyerekeket, és lehet, hogy egy pillanatra úgy tűnt az előadásban, aztán én ott is ezt így próbáltam javítani, de azért itt egy kicsit még rádolgozunk, hogy nagyon fontos egy 5 éves gyereknél is, aki úrvacsorázni jön, hogy hallja azt, hogy ez Krisztus teste és vére is. Ne csak a lelkésztől, akire talán mondjuk éppen nem is figyel, hanem azoktól is, akikkel együtt kijön úrvacsorázni, a felelős felnőttektől, hogy ez Jézus Krisztus teste és vére. Természetesen ezt bőségesen megmagyarázni, főleg ott a templomban erre nincs alkalom, de ettől függetlenül ennek el kell hangoznia, hiszen az úrvacsora, az úgy úrvacsora, hogyha együtt használjuk az igét, tehát amit Jézus Krisztus mondott erről, illetve a szent jegyeket, azaz az ostját és a bort, tehát a fizikai jegyeket, azokat együtt használjuk, tehát abban az esetben lesz ez szentség, szóval ez mindenképpen hangozzon el, akkor is, hogyha ezt teljes mértékben nem értjük, én sem értem teljes mértékben, úgyhogy ezért, ettől azért nem kell nagyon kétségbe esni, de nyilvánvaló, hogy itt az idővel, a tapasztalatokkal minden bizonnyal jönnek majd olyan részletes útmutatók is, amelyekkel már majd lehet tanítani a gyerekeket. Hosszú távon ebben biztos vagyok. És hát nem mehetünk el amellett sem, és most csak itt egy pár mondatot akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy mi lesz a konfirmációval. Mivel a beszélgetés és a kérdéseket ezt már nem vettem fel egyrészt személyiségi jogok miatt, másrészt meg hogy a dolog az megmaradhasson gyülekezeti, egy intim gyülekezeti alkalomnak, fogalmazunk így. de a legtöbb kérdés az mind a konfirmációval kapcsolatos volt, tehát hogy most mi lesz a konfirmációval. Ennek a videónak nem az a témája, hogy a konfirmációról beszéljünk, de azért annyit megjegyzek, hogy a konfirmáció nem lesz értéktelenebb attól, hogy most már nem az első úrvacsorának az alkalma lesz, de ami viszont ugyan a vetítésben benne volt, de külön szóban nem említettem, hogy viszont az első önálló úrvacsora vételnek lesz az alkalma a konfirmáció. Tehát amikor már nem kell, hogy valaki kikísérje az adott illetőt, vagy hát az adott gyermeket, fiatalt, hanem ő már magától, alanyi jogon jöhet ki az úrvacsorához. És hát az egy marha nagy feladat lesz most itt az egyházunkban, hogy valamit kezdjünk a konfirmációval, ami őszintén szólva idáig sem működött valami túl jól, tisztelt a kivételnek, de hogy most itt van a lehetőség arra, hogy megreformáljuk, és valami sokkal jobb süljön ki belőle. Úgyhogy legyen ezen is áldás, meg a gyermekurvacsorán is legyen áldás. Üdvözlök mindenkit, a viszontlátásra és hallgatásra. Sziasztok!